Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok, technikus kollégám, Pál Völgyi Sándor. Ma egy kicsit rövidebb lesz a hittanóra, hiszen készülünk az Ések úr temetésére. Az elmúlt alkalommal ott fejeztük be a testteológiával kapcsolatos értekezéseket, illetve a könyvünknek egyik fejezetét, ahol a jegyesi analógiáról beszéltünk, Krisztus és az egyház, valamint a férfi és a nő kapcsolata között. És itt II. János Pál pápa az efezusiakhoz írt levél 5. fejezetére hivatkozik. És a következőket mondja: minél inkább behatolunk az efezusiaknak írt levél 5. fejezetének értelmébe, annál jobban látjuk, miért van az, hogy a nemek közti különbség ugyanolyan fontos azon közösség esetében, amely Isten és az ember között jön létre a szent áldozásban, mint azon közösség esetében, mely a hitvesek között jön létre a házasságban. Pál apostol nagyon világosan megértette és fel is tárta számunkra ezt az összefüggést. És azt gondolom, nem csak egyfajta jól eltalált hasonlatként kell értelmeznünk ezt. Tudnélik, hogy Krisztus is az egyház kapcsolata, ez hasonló a férfi és a nő házasságához, hanem a kettő mélységesen összefügg. Az a találkozás, ami létrejön a férfi és a nő között a házasságban, mondhatnánk szent jele annak, ami létrejön a szent áldozásban. Egy ember és ember közti találkozás, meg Isten és ember közti találkozás, de a lényege az hasonló. Egymás nélkül talán nem is érthetők, és végül is az a közösség, ami emberek között létrejön a házasságban, tulajdonképpen már megnyitja az utat annak a közösségnek, ami Isten és ember között jön létre. A test és a szellemi harc a következő cím, fejezetcím. A szellemi harcról talán már hallottak, de talán így a test és a szellemi harc összefüggéséről még nem. A szellemi harc igazából egy olyan háború, ami a világ kezdetétől zajlik, és a Teremtés könyvében halljuk az első fejezeteit ennek, ahogy az embereket elcsábítja a kígyó, a gonosz lélek, és ráveszi őket, hogy lázadjanak fel Isten ellen. Majd egyfajta harcnak az első Isten által kimondott csatája történik, amikor kijelenti az Úr, hogy az asszony eltiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Ez a harc tehát mind a mai napig tart, és a lényege az, hogy a gonosz lélek az ember vesztére tör, az ember veszte pedig pontosabban az, hogy elszakad Istentől. Christopher West a fejezet elején ezt írja: mi jut eszünkbe például, ha a szex szót halljuk? Az efezusiakhoz írt 5. fejezet levélnek az 5. fejezetben arról olvashatunk, hogy ez egy nagy misztérium. De talán a szex szó nem ez jut az eszünkbe, hogy ez egy nagy misztérium. Miért van ez? Hogy alakult ez így? Ne felejtsük el, hogy a bűn miatt, ami a világban van, a test nem az isteni misztérium jele többé. Legalábbis nem elsősorban, vagy nem elsőre. a kegyelem át kell, hogy járja az ember gondolkodását, hogy ez újra így legyen, hogy az ember szemében a másik ember teste az isteni misztérium jele legyen. És hogy miről szól ez a szellemi harc? Ha abból indulunk ki, hogy a két nem egyesülése annak a legfontosabb jele a világban, hogy az Istennel való egységre vagyunk teremtve, akkor vajon mit fog támadni ellenségünk a gonosz lélek leginkább? Még egyszer mondom tehát, Istennel való egységünknek, hogy erre vagyunk meghívva, ennek a világban semmi más olyan jele nincs, ami jobban kifejezné, mint a két nem egyesülése. Ezt tanítja a második János Pál. Ha tehát a gonosz lélek azt akarja elérni, hogy az Istennel való egyesülésünk legyen megzavarva, akkor egészen világosan következik ebből, hogy leginkább az emberi nemeket, az emberi egyesülést kell megzavarni, összezavarni. A nemek összezavarásának kaotikus világában élünk. Olyan világban, amely láthatólag szeretné kiradírozni a nemek közti különbség alapvető értelmét. Mind az egyéni, mind a társadalmi tudatból. Itt látjuk már, hogy mi a végső eredete ennek az összezavarásnak. Aki csak a felszínt látja, az azt mondja, hogy néhány embernek ez a elképzelése, vagy néhány ideológia, vagy pénz van mögötte. De hogyha csak így fogjuk fel, akkor azt fogjuk gondolni, hogy majd kiverik az emberek a fejükből ezt az őrültséget. De látnunk kell, hogy a gyökere ennek a harcnak, ennek az összezavarásnak, ami a nemeket illeti, egy sokkal elszántabb ellenség a gyökere, vagy az eredete. Így tehát komolyan kell vennünk ezt a harcot, és minden szinten meg kell tennünk a lépéseket, hogy ezt ne engedjük elterjedni. Az efezusiaknak írt levélben Szent Pál határozottan fogalmaz. Az ember lelkéért folyó harc lényege a testtel kapcsolatos igazság. Ezt ő nem így írja, de a lényege, amit ebből a fejezetből levonthatunk, ez pontosan ez. És hogyha tovább nézzük az efezusi levelet, akkor egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy ami utána következik, az éppen a szellemi harcról szól, hogy tudnélik, hogyan vértezze föl magát az ember. A házasság és a nemiség végső értelméről beszél, utána pedig lelki hadviselésre szólít fel a hatodik fejezetben. Mikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, a jó és a rossz, az élet és a halál, a szeretet és a szeretettel szemben álló erők között folyó nagy küzdelem kellős közepén találjuk magunkat. Hát értelmezhetjük így az Efezusi Levél 6. fejezetét, és akár a mai napon ezt hittanóra után érdemes is elővenni. Akkor olvassuk végig, mire szólít fel minket Pál apostol, hogyan öltözzünk fel, hogyan készüljünk fel a nagy harcra. Csatoljuk derekunkra az igazság övét. De értelmezzük ezt nyugodtan úgy, hogy a testtel kapcsolatos igazság övét, a nemiséggel kapcsolatos igazság övét. Szent Pál tehát így egy harcra szólít fel. Vegyük ezt komolyan. A mai korunkban kifejezetten fontos, hogy tudjuk, ki ellen harcolunk, tudjuk, mi a tét. És tudjuk, hogy mik az eszközeink arra, hogy elérjük, hogy az igazság legyen fölényben. Ahhoz tehát, hogy az eszközt megismerjük, ismernünk kell éppen azt, amiről itt szó van már egy jó ideje, a testteológiáját. Rövidesen visszatérünk, és megnézzük, az etika és a kultúra alapja miként jelenik meg a testteológiájában. Kedves hallgatók, szeretném felkínálni azt a lehetőséget, hogy a kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban, a testteológiájával kapcsolatban föltegyék, és az üzenetrögzítőnk talán az egyik alkalmas módja ennek. A hittanóra idején hívhatnak minket, utána már kérem, hogy ne, de a hittanóra idején üzenetrögzítőn ott meghagyhatják a kérdésüket, és ezekre igyekszem majd következő alkalommal válaszolni. Ha a nemek összezavarása, illetve a nemiségnek az eltorzítása témáját vesszük, akkor tudnunk kell, hogy hihetetlenül nagy a tét. Nem csak egy kulturális vitáról van szó. A nemiség értelmének az összezavarása erkölcsi zűrzavarhoz vezet, ez aztán eltorzítja az egész társadalom, aztán a gazdaság és a kultúra életét is. Egy igazi összeomlás következhet ebből, hogyha nem vesszük a fáradtságot, és nem kezdjük el komolyan tanulmányozni a nemiség igazi végső értelmét. Ma már nem elég az sem lelkipásztorok, sem szülők részéről, hogyha a gyerekeknek egyszerűen elmondják, hogy mit szabad és mit nem szabad, ez persze az alap, de a mai szülőknek kifejezetten ismerniük kell, hogy az egyház mit tanít a szexualitás értelméről. Válaszolniuk kell tudni a gyerekeik kérdéseire, nem csak azzal, hogy majd ha nagyobb leszel. Már a kicsiny gyerekek is nagyon is érzékenyek, vagy inkább hatása alatt vannak annak a torzításnak, ami ma sokfelé érkezik hozzájuk. Tudniuk kell, megfogalmazniuk a szülőknek, és akkor az ő segítségükkel a gyerekeknek is, a fiataloknak, hogy mit jelent a tisztaság, mit jelent a házasság, mit jelent férfinak, nőnek lenni, mit jelent a szexualitás, és hogy hogyan álljanak ellen a kísértésnek, hogyan harcoljanak a világból feléjük áradó felfogással szemben. A férfi és a nő egysége az emberi etika és kultúra legmélyebb alapja. Ami tehát a nemiséggel történik, az történik a házassággal. Ami a házassággal történik, az történik a családdal. És mivel a család a társadalom alapsejtje, ami a családdal történik, az történik a világgal is. Rövidre zárva tehát, ami a nemiséggel történik, hogyha ez eltorzul, akkor a világgal ugyanez történik, eltorzul, és a halál kultúrája nyer teret. Ha belekontárkodunk Isten nemiséggel kapcsolatos tervébe, akkor az emberi létezés kozmikus áramába kontárkodunk bele. Isten a világba úgy helyezte el az embert, hogy az ő képmása legyen. Hogyha az ember a maga elképzelése szerint éli meg a szexualitását, a nemiségét, akkor eltorzul a világgal alkotott, világgal kapcsolatos terve az Istennek. Persze ez nem azt jelenti, hogy az Isten elveszti az uralmát a világ felett, de nagyon nagy kára származik az emberiségnek belőle. Az emberi fajt, a puszta létét és a megfelelő egyensúlyát a szószoros értelmében az határozza meg, ki kivel és miként élne mi életet. Micsoda megdöbbentő mondat. És a következőket jelenti ez. Ha a nemi aktus a szeretetre és az életre irányul, tehát az élet továbbadásra, akkor családok támadnak belőle. A családok nyomán kultúrák. Ha a nemi aktus a szeretet és az élet ellen irányul, akkor halál terem. Amit II. János Pál kíméletlenül, de találóan a halál kultúrájának nevezett. Mi is ez a halál kultúrája? II. János Pál pápa annak idején sokat beszélt róla. Lényegében azt lehetne mondani, hogy egy olyan kultúra, amely elválasztja egymástól a testet és a lelket. Ekkor történik a halál, amikor a testtől elválik a lélek. De gyakorlatilag ez történik minden alkalommal, amikor tárgyiasítja az ember a másik embert. Elválasztja a lelkét a testétől. Úgy bánik a testével a másiknak, mintha az tárgy lenne, és nem személy. Így tehát a halál kultúrája itt nyer teret. Azon sem csodálkozhatunk tehát, hogy a testben sem lát olyat, ami lelki, és még kevésbé azt, hogy Isten misztériuma az ember teste. A halál kultúrája képtelen felismerni a házastársi szeretet és utódnemzés nagy misztériumát. Emiatt, hogy tárgyasodik a másik ember, és hát igazából a szubjektum, az alany is, aki ebben a gondolatkörben él, ő maga is tárgyasodik a saját szemében, illetve a saját szexualitása tárgyasodik, és elválasztódik a szexualitása és az egyéb területei az életnek. Az igazság az, hogy a nemi élet és maga az élvezet is persze Isten nagy áldása és ajándéka. De sohasem lehet öncél. Abból kell fakadnia, hogy úgy szeretünk, ahogyan ő szeret az Isten. Christopher West a következőket fogalmazza meg még, és ezzel a gondolattal lassan befejezzük a hittanórát. Mikor a szex fő célja az élvezet lesz, akkor a társadalom haszonelvűvé válik. Gondoljunk csak vissza a levezetésre, ahogy a nemiségtől egészen a kozmosz áramáig vezeti le az összefüggés rendszerét a Szent Atya. Tehát még egyszer, a szex fő célja az élvezet lesz, akkor a társadalom válik haszonelvűvé. Tehát az a haszonelvű társadalom, amit látunk ma, annak az eredete ott kezdődik, hogy az ember a maga egyéni nemiségében az élvezetet helyezte hangsúlyba, hogy arra tette a hangsúlyt, így aztán elvezetett az egész, persze évszázadok, egy-két évszázad folyamán oda, hogy haszonelvűvé vált a társadalom is. Csak akkor értékelnek a hasznos vagy. Hasznosnak pedig akkor számítasz, ha felkelted a nemi vágyat. Ilyen értelemben is ez lehet a marketingnek az egyik legfőbb csábító ereje. Ha ezt a fajta összefüggést, ezt a fajta érzékenységet teszi a reklámok, reklámfelületekre. Olyan képeket, olyan impulzusokat, amelyek felkeltik az ember nemi vágyát, akár öntudatlanul is, vagy tudatalattiában is, ezeken keresztül lehet leginkább elérni egyébként a pénzügyi világban is a haszonelvet. Tovább lehetne még menni ebben a fejezetben, de most szeretném befejezni annyival, hogy János Pál pápánk pontosan ezért ajándékozott meg minket a test teológiájával, hogy segítsen elfogadni és megtapasztalni a szexualitás, a szerelem és az egész élet valódi értelmét, és így megteremthessünk az emberi élet hiteles kultúráját. Kedves hallgatók, köszönöm figyelmüket! Puskás Antalt hallották, Pál Völgyi Sándor volt itt a technikus munkatársam is. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióban.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa köszönti a hallgatókat.